Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadtam a kívást. Jó napot
kívánok. Köszönöm a lehetőséget.
Összeírtam már, hogy mi az, amit a kormányváltás biztosan megold Budapest problémái közül, meg mi az, amit nem old meg biztosan.
Jó kérdés, inkább azt mondanám, hogy olyat tudok mondani, amit inkább megoldom, meg amit inkább nem.
Nem fekete-fehér.
Nem fekete-fehér a dolog. Nyilván önmagában az, hogy van egy újrakezdés lehetősége Budapest és a magyar önkormányzatok szempontjából, ez egy fontos lehetőség. De hát nyilvánvalóan az ilyen típusú döntések az nagyon sok tényező befolyásolja, például a központi költségvetés helyzete, amely nyilván éppen ugye ma kapott nyilvánosságot ez az információ, hogy azt hiszem 90% környékén van már az idei évre tervezett hiány, részben adóbevételek is kevésbé jönnek, mint amit a költségvetés tervezett, illetve van egy költségvetés felülvizsgálata, egy pótköltségvetés benyújtása, tehát nyilván a nem gondoljuk azt, és egyébként a polgármester társaimat is mindig szoktam egy kicsit hűteni, hogy azért nem oldódik minden problémánk egyből. De talán van egy olyan partneri viszonyra lehetőség, amelyben, ha nem is tudunk minden problémát megoldani, de meg tudjuk őket beszélni, azért ez egy fontos különbség. De egy dolgot talán mondhatok olyat, amit megold a kormányváltás, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. A fővárosi önkormányzatnak volt egy megállapodása az előző kormánnyal és az Európai Bizottsággal, hogy a kohéziós programokból milyen pénz jut Budapestre. Azért volt ez egy három oldalú megállapodás, mert az Európai Bizottság látva a feszültségeket a magyar belpolitikában, a fővárosi és a kormány közötti feszültségeket, nagyon komolyan vette a partnerségi alapelvet, és gyakorlatilag a fővárost kiemelt partnerként kezelte ezekben a partneri egyeztetésekben. Ez a megállapodás nagyon lassan kezdett a valóságá válni, és tulajdonképpen ebből a 300 milliárd forintból nekünk a kormányváltási támogatási szerződésünk összesen 56 milliárd forintra volt. És az volt a politikai kommunikáció, hogy az Európai Uniós források felfüggesztése miatt nem mennek tovább ezek a programok, de valójában nyilvánvaló volt, hogy van egy politikai szándék abban, hogy ezek a projektek szépen háttérbe sorolódjanak. Azt remélem, hogy ez a helyzet meg fog változni, sőt azt is remélem, hogy az új kormánnyal való partnerségben olyan beruházások is új lehetőséget kapnak, amelyeket mi valósítunk meg, vagy a kormány valósít meg, de mindenképpen Budapesten valósulnak meg. A hépfejlesztések ugye a helyreállítási alapforrásaiban meg tudnak valósulni kormányzati beruházásként, és van egy nagyon komoly lehetőség a Rákos rendezői projekt véghezvitelére, egy olyan tőke alapprogramon keresztül, szintén a főváros és a kormány partnerségre kell. És azt is remélem, hogy mivel számos olyan Európai Uniós fejlesztésünket úgymond átforgatásra került, tehát már benyújtott számláinkat sikerült elfogadtatni a helyreállítási alapban, ezáltal tehermentesítettük a fővárosi operatív programokat, tehát ott azt gondolom, hogy talán még plusz forrásról is tudunk számolni. Az idő nagyon sürget. Tehát ugye 29 nyaráig elvileg ezekkel a forrásokkal el kell számolni, ezeket a projekteket le kell zárni. Mi nagyon-nagyon készültünk erre a politikai lehetőségre, tehát sok olyan projektünk van, ami hozzásegítheti a magyar kormányt is ahhoz, hogy ne kelljen semmilyen forrást elveszíteni. Szóval az Európai Uniós források problémáját azt gondolom, hogy megoldja a kormányváltás, a finanszírozás és a hosszú távú együttműködés problémáját pedig remélem, hogy lépésről lépésre haladva szintén meg tudjuk oldani, de nem egyik pillanatról a másikra, ez a napnál is világosabb.
De az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés ez a kormányváltás után most már automatikus lesz, vagy még szándék kell hozzá?
Hát abban az értelemben, azt mi úgy értük meg, hogy az irányító hatóság, tehát azok az állami szervek, amelyeken keresztül ezek a források érkeznek, valójában politikai nyomásra lassította ezeket a projekteket. Ha ez a nyomás megszűnik, akkor remélem ezek a projektek föl tudnak gyorsulni. Így is nagyon sok forrás veszítettünk már, tehát sajnos ez nem csak ránk érvényes, nyilván Magyarország is nagyon jelentős mértékben veszített forrásokat, de azt remélem, hogy a politikai partnerség lehetővé teszi, hogy egyébként egy széleskörű szakmai konszenzus által övezett programokat végig tudjuk vinni. Ne felejtsük el, hogy az Európai Uniós források koordinálásával Vitézi Dávid van megbízva, aki a Fővárosi Közgyűlés tagjaként minden politikai vitánk ellenére ezekben az EU-s fejlesztési dolgokban azt gondolom, hogy nagy széleskörű szakmai egyetértésben voltunk, ahogy a közgyűlés egészére is érvényes volt ez.
Tehát a közgyűlésnek van egy világos iránya, amit feltehetőleg Vitézi Dávid, miután egyetértett vele, most kormánytagként is fog támogatni, tehát innen kezdve ezek olajozottan sínen vannak?
Nyilván ezek bonyolult projektek, az Európai Uniós forrásokkal elszámolás az egy nagyon alapos szakmai munkát feltételez, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból megnyugodhatunk. A nagy kérdés az, hogy mi lesz a főváros pénzügyi helyzetével. Nyilván a kormánynak nagyon sok mindent kell most mérlegelnie, a központi költségvetés, ahogy említettem, már szintén nagyon nehéz helyzetben van, de ugye a fővárosi közgyűlés elfogadott egy költségvetést, amely a szolidaritási hozzájárulás ránk kivetett mértékével nem számol. Tehát mi ezt a pénzt nem tudjuk befizetni, nincs is benne a költségvetésünkben, tehát mindenképpen valamilyen megoldásra kell jutnunk. És innentől kezdve már a megoldásokról kevesebbet tudok most itt beszélni, mert egy nagyon érzékeny és joggal féltendő tárgyalási folyamatban vagyunk, de a pénzügyminisztériummal való egyeztetések alapján azt remélem, hogy sikerül ezt a problémát is megoldanunk. 26-ot valahogy zárnunk kell, és akkor el kell kezdenünk egy fenntartható pályára visszatenni a fővárosi önkormányzatnak a működését. Nagyon nagy különbség van a működés és a kiadási oldal között. Ezt eddig ilyen mindenféle pénzügyi trükkökkel, technikákkal nyilván teljesen jogszerű, de azért nem optimális módon sikerült orvosolni. Én azt vállaltam a budapestieknek, meg az ország nyilvánosságának, hogy én megpróbálom elvitni a várost a parlamenti választásokig, de hát ezer sebből bérzünk, tehát ezeket a sebeket be kell gyógyítani.
Kormánnyal való egyébként nyerésben lévő perekből most visszalép a főváros, a bizalmat felmutatandó, azt mondta a választás után, hogy együttműködni óhajt a kormánnyal, nem pereskedni vele.
Hát természetesen a megállapodásnak egy fontos része lehet az, hogy ezeket a pereket visszavonjuk, de hát önmagában a megállapodás másik részét is az asztalra kell tenni. Ilyen szempontból nagyon fontos és perdöntő körülmény az Alkotmánybíróság kimondta az alkotmány ellenességét annak a nyilvánvalóan abszurd és jogállam tipró kormányrendeletnek, amit az előző kormány hozott még a véghajrában, amely megpróbálta az önkormányzatok, nem csak a főváros, hanem más önkormányzatok és az állam közötti pereket hatalmi szóval lezárni. Ez nyilvánvalóan abszurd. Tehát ezek a perek, ezek akár folytatódhatnak is, de valóban én nem szeretnék ezzel a kormánnyal perben lenni. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ezek a perek mit mondtak ki. Mert ugye nekünk a politikai és egyébként jogi és erkölcsi álláspontunk is az, amit a bíróság kimondott. Ugye nagyon fontos kúriai felülvizsgálatban született döntés állapította meg, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak az a rendszere, ami minket is érint, de nem csak minket egyébként, de minket különösen, annak nincsenek meg a törvényi alapjai, mert ilyen típusú hozzájárulás ugyan szedhet az állam, de az önkormányzatokat egy ügyféli viszonyba bevonva tudja megállapítani ennek a mértékét, tehát nem egy hasraütésszerűen, ha úgy tetszik, hanem egy olyan folyamatban, amiben vizsgálni kell az önkormányzat által ellátott feladatokat és az ehhez rendelkezés álló forrásokat. Tehát az nagyon fontos látni, hogy az, hogy például a közösségi közlekedés Budapesten nekünk működtetnünk kell, ez egy kétharmados törvény. Ennek van egy forrásigénye. Az, hogy nekünk be kell fizetni a központi költségvetésbe a saját bevételeinkből valamennyit, ez pedig egy minisztériumi rendelet. Tehát nyilvánvalóan a kettő nincs egy súlycsoportban. Nem tudom ellátni a feladatomat akkor, hogyha a kormány egy alacsonyabb szintű jogszabályra elveszi a pénzemet. Ez azt gondolom, hogy elég könnyű belátni, de a bíróság is belátta, és egy nagyon vaskos ítéletet hozott arról, hogy ez az elmúlt években folyamatosan történő forráskivonás, ez törvénytelen volt.
És nyilván az együttműködés reményében az elvi álláspontból nem engednek.
Hát az elvi álláspontból nem tudunk engedni, mert azt a bíróság jogerős döntése, egyébként az Alkotmánybíróság is hozta ki, tehát az imánvalóan ezt még ha akarnám se tudnám vitatni, de nem is akarom. Más kérdés, hogy szeretném ezeket a pereket lezárni, és egy olyan megállapodást kötni, ami egyrészt egy partneri viszonyt hoz a kormány és a főváros között egy pereskedő viszony helyett, és amely biztosítja, hogy a város működő képessége fönnmaradjon. Nagyon ketyeg az óra, tehát miközben végtelenül türelmesek vagyunk, tudva azt, hogy ezzel problémája van a kormánynak. Ugye mi kaptunk egy haladékot a szóla befizetése alól, a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól, ez a haladék jövő héten lejár, tehát addigra valaminek történnie kell.
Lehet, hogy mellékvágány, lehet, hogy nem. Regnáló polgármestert, korábbi polgármestert, volt országgyűlési képviselőt, meg üzletembereket tesz előzetesbe az ügyesség. Van a fővárosnak közétkeztetési vagy park gondozási divíziója, ahol érdemes megkenni embereket?
Hál' Istennek nem vagyunk szerződésben semmelyik érintett vállalkozással. Ez azért van, mert a főváros a közétkeztetési feladatokat tradicionálisan saját cégen keresztül látja el. Nekik lehetnek kisebb alvállalkozói szerződéseik, de a lényeg az, hogy az a nagyjából 10 000 adag étel, amit mi nap mint nap főzünk, azt a saját intézményünk főzi. A park és a temetők üzemeltetése pedig igaz 30 évig szintén vállalkozási szerződésben volt ellátva, de ezeket mi gyakorlatilag a budapesti közművek létrehozása után azonnal elkezdtük beszervezni. Tehát ma nincs egy centiméter fővárosi zöld terület sem, amit ne a főváros saját cége látna el.
Gondolta, hogy ilyen események előfordulhatnak? A sajtó hosszú idő óta írta arról, hogy mik folynak. Látszott bármi a fővárosi közgyűlésben?
Tehát amit biztosan láttunk, az az, hogy ez nem egy valódi piac. Tehát itt nem arról van szó, hogyha kiírunk egy közbeszerzést, akkor sorbálnak a cégek és versenyeznek a kegyeinkért.
Öldöklő harcban.
Igen, hanem az van, hogy nyilvánvalóan egy kartel szaga volt az egésznek, mindenhol egy ajánlat érkezik, és igazából az önkormányzat ki van szolgáltatva, hogy ezt az ajánlatot elfogadja. Úgyhogy mi ezt a helyzetet nem akartuk kiszolgáltatott helyzetbe lenni, és ahogy egyébként más területen is, nagyon sok más területen is elkezdtük beszervezni ezeket a közszolgáltatásokat, ezt elkezdtük, ahogy mondom, már nagyjából 21 óta folyamatosan, és 24-ig az összes korábbi szerződésünk lejárt, vagy kifuttattuk, és de budapesti közművek hát sok 100 millió forint értékben szerzett be gépeket, és 150 új munkatársunk van, akik a fővárosi temetőkben, illetve a fővárosi nagyobb parkokban ellátják azokat a kertészeti feladatokat, amelyeket az engem megelőző 30 évben a vállalkozók vagy vállalkozók láttak el.
Megkezdődött a tárgyalása a kormánnyal, mondta, hogy ezek érzékeny folyamatok lesznek. Milyen sorrendben, miről kell megállapodniuk, hogy utána lehessen tovább lépni? Van ennek valami logikája?
Hát a határidő a legjobb múzsa, ugye van ez a régi mondás, tehát nekünk vannak nagyon sürgető jogszabály által kirajzolt határidőink, amikor meg kell tudnunk állapodni a főváros finanszírozásáról. Ezek a rövid távú problémák. Nem csak Budapest van egyébként bajban. Tehát én nagyon remélem, hogy a kormány detektálja azoknak az önkormányzatoknak is a problémáját, akik kevésbé vannak benne a napi hírekben, kevésbé nagy önkormányzatok, de nyilván a helyi település számára az különösen fontos. Nagyon sok önkormányzatnál van költségvetési biztos kijelölve, és hát nagyon nehezen élték túl az önkormányzatok az elmúlt éveket, és hát vannak önkormányzatok, amelyek konkrét segítségre szorulnak. A másik az inkább csak a későbbi együttműködés alapja. Tehát egy olyan partneri viszonyt, intézményt kéne létrehozni, amely garantálja azt, hogy az önkormányzatok folyamatos partnerségben lehessenek a központi kormányzattal. Nem arról beszélek, hogy ne legyenek közöttünk viták. Nem arról beszélek, hogy mindig mindenben konszenzussal tudunk dönteni, hiszen nyilván a kormánynak mások a szempontjai, mint az önkormányzatoknak, de hiszek abban, hogy ezekkel a szempontok között nagyon nagy az átfedés, és jól működő önkormányzati rendszerek nagyon jól működő társadalmi partnerségben működnek a kormánnyal. Tehát ha úgy tetszik, mint önkormányzati politikus, akár úgy is, mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, azt nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy egy valódi társadalmi párbeszéd legyen a kormány és az önkormányzatok között. Ez az elmúlt években nagyon formálissá vált. Van egy intézményező bizonyos önkormányzatok nemzeti együttműködési tanács, amit időnként jogszabály által előírt módon mindig összehívtak, és ezekkel mindig jól elbeszélgettünk, de azért ez egy elég súlytalan fórummá vált az elmúlt években, mert nem volt olyan politikai szándék, hogy az önkormányzatokhoz komolyan vegyék. Most felszínesen követtem a mai híreket, de ugye a parlamentben a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy fognak egyeztetni a polgármesterek fizetéséről is az önkormányzatokkal. Szerintem ez helyes. Nincs olyan kérdés, amit ne lehetne megbeszélni. És nem biztos, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de szerintem az új kormány arra kapott felhatalmazást, hogy társadalmi partnerségeket építsen többek között az önkormányzatokkal, és egyébként arra is felhatalmazást kapott, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és biztos vagyok abban, hogy a Tisza elsőprő választási győzelme miatt van egy ilyen társadalmi akarat. Nagyon sokan pontosan tudják azt Magyarországon, hogy az önkormányzatok jobb közszolgáltatásokat tudnak biztosítani, mint a központi kormányzat. A világ legjobban működő oktatási rendszerei önkormányzati fenntartásban vannak.
Vissza az iskolákat.
Még csak ezt sem mondanám. hanem azt mondanám, hogy üljünk le és beszéljük meg, hogy hogyan tudunk önkormányzat és központi kormányzat egy jól működő oktatási rendszert csinálni, és ennek lehet, hogy az lesz a vége, hogy az önkormányzatok visszakapják az iskolákat, de az biztosan tudom mondani, hogy egy olyan önkormányzati partnerségre biztosan szükség van, hogy azokat a közszolgáltatásokat is, amiket az állam lát el, oda visszaengedjék az önkormányzatokat, hogy a döntésekbe be tudjanak vonódni. Mondok egy konkrét példát, ahol kifejezetten, mint főpolgármestere nem támogatom a korábbi önkormányzati feladatok állam által államosított feladatoknak a visszaadását, ez pedig a kórházak. Tehát én arról meg vagyok győződve, hogy Magyarország a jó fekvőbeteg ellátást egy jól működő állami rendszer tud garantálni a budapestieknek is, meg a nem budapestieknek is. Tehát nem gondolom azt, hogy az kórházakat vissza kéne kapni a fővárosnak, ami korábban fenntartó volt. De attól még a kórházak igazgatásában ott lehetnek a fővárosi kerületek és a főváros képviselői. Attól még lehet egy együttműködés, például, hogy a főváros mit tud hozzátenni például azon a területen, amiben én nagyon elkötelezett vagyok, és az elmúlt években sokat dolgoztunk, hogy milyen népegészségügyi szőrőprogramokat tudunk koordinálni, amelyekben egy széleskörű partnerséget ki tudunk alakítani. Tehát önmagában nem csak az a kérdés, hogy ki a fenntartója egy intézménynek, hanem az, hogy az önkormányzatok és a mögöttük az általuk képviselt helyi közösség hozzájut-e az információkhoz, és befolyásolni tud-e bizonyos döntéseket.
Egy általános önkormányzati rendszermódosítást javasol inkább, vagy önkormányzati törvényt külön Budapest törvénnyel?
Hát ez egy jogos kérdés, de nem biztos, hogy ez a legfontosabb kérdés. Én örülnék egy külön Budapest törvénynek, mert egyszerűen azt egyébként nyilvánvalóan triviális tényt követné le, hogy a fővárosi önkormányzat mégiscsak más típusú önkormányzat, mint a többi önkormányzat Magyarországon.
Nem, Budapest egy kerülete nagyobb, mint a magyar városok jelentős része.
Igen, így hát, hogy mondjam, a kormány és a főváros partnersége azért egy állandó partnerséget feltételez a főváros esetében. Napi ügyeink vannak, amiket meg kell beszélnünk. Tehát én szeretnék egy külön Budapest törvényt, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a Budapest törvény nem lehet sziget. Tehát nem lehet Budapestet önmagában kiemelni az ország egészéből. Lehet egy külön jogszabály, ami ezzel foglalkozik, de a teljes magyar önkormányzati finanszírozás struktúrát újra kell gondolni, és ebben szerintem érdemes nagyot álmodni, mert nyilvánvaló, hogy a finomhangolás vagy fércelés, amit akár az előző kormány is mondott az önkormányzati rendszerről, a finomhangolás szót mindenképpen használták, az itt nem elég. Tehát alapvetően újra kell gondolni az adózási kérdéseket, az igazgatási kérdéseket. Én a nagy közjogi struktúrákhoz nem nyúlnék, tehát nem gondolom azt, hogy például meg kéne szüntetni Magyarországon önkormányzatokat. Szerintem az egy fontos demokratikus vívmány, hogy minden településnek van saját önkormányzata. Más kérdés, hogy a kisebb települések esetén nagyon erősen a társulások felé kéne elmozdulni. A főváros esetében pedig, mert a politika mindig leragad a kerületek és a főváros viszonyrendszerében, ami szintén nyilván egy fontos és sok részletben az gondolom, hogy kibeszélendő kérdés, de az igazi probléma Budapestnek az a főváros és az állam, és a főváros és az agglomeráció viszonyában van. Tehát az olyan típusú metropoliszok, mint Budapest, mindig egy kicsit tágabb körben is létrehoznak egy demokratikus képviseletet, tehát valamilyen metropolitán tanácsra szüksége lenne Budapestnek és az agglomerációs településeknek. Senkinek nem a saját autonómiáját csorbítandó, de ma nincs olyan politikai testület, ami az agglomeráció és Budapest egészére ránéz. Tehát az a funkcionális várostérség, ami nem a Budapest közigazgatási támláig tart, hanem tulajdonképpen nézőpont kérdés, hogy hol húzzuk meg a határ, de a napi ingázási adatok alapján akár egy 100 kilométeres kört is lehetne húzni. Tehát ennek az egész közép-magyarországi funkciós város térségnek kellene egy közös gondolkodás, és ez sokkal több partnerségre, és adott esetben újabb intézményekre is szükség lehet.
De a finanszírozásnak volna olyan alapelve, hogy aki előír kötelező feladatokat, akkor az szíveskedjen finanszírozni is?
Hát nyilván ez a idáig kéne visszamenni. Tehát ugye ma Magyarországon az állam szedi be praktikusan az adókat. Tehát tulajdonképpen az iparűzési adót, illetve a helyi adók egy kisebb részét, de tulajdonképpen az iparűzési adó kiteszi az önkormányzatok által beszedett adó 80%-át, az önkormányzatok szedik be, de az adók túlnyomó többségét az állam szedi be minden településen. És korábban ezen az önkormányzatok, a település önkormányzatok és az állam osztoztak. A személyi jövedelemadó egy része helyben maradt, a gépjárműadó teljes mértékben helyben maradt, és ma tulajdonképpen az állam visszacsorgat valamit abból a pénzből, amit a települések befizetnek. Nyilván van olyan település, ami többet fizet, van, amelyik kevesebbet, ezeket nyilván az államnak ki kell egyensúlyozni, ez eddig teljesen rendben van. De azok a pénzek, amik visszakerülnek, azok, hát hogy mondjam, nagyon messze vannak attól a pénztől, ami valóban kellene ahhoz, hogy az önkormányzatok az állam helyett ellássanak feladatokat. Ugye ezt hívjuk azt, hogy feladat alapú finanszírozás, ettől fényévekre vagyunk. Tehát
egy átlagos, kéne visszamenni.
Egy finanszírozási reformot kell csinálni, ami biztosítja azt, hogy minden település biztos hozzájuthasson, vagy minden települési szövetség rendelkezzen annyi forrással, amennyi feladata van. Tehát ma egy, mondjuk egy állam által kötelezően előírt feladat, mondjuk a óvoda és bölcsőde üzemeltetés az egy önkormányzati feladat, egyébként szerintem nagyon helyesen az, és éppen ezért merül föl joggal, hogy az általános iskolák is visszakerüljenek, de egy átlagos budapesti kerület, vagy egy átlagos magyarországi város nagyjából kétszer annyi pénzt költ erre a feladatra, mint amit az államtól kap. És persze, hogyha van miből kipótolnia, mert van mondjuk helyi iparizési adója, akkor ez egy jobbik eset. De hogyha nincs neki, vagy ha van, de elveszi az állam, és berakja a saját zsebébe, akkor nem jön ki a matek. Azért mondom, hogy szerintem érdemes egy teljes tabularázást csinálni. Nyilván kellenek azonnali intézkedések az idei évre, kellenek intézkedések 2027-re, tehát ennek például nagyon fontos része lehet, hogyha húzunk egy plafont, hogy meddig terhetőek a települések, a saját iparizési adójuknak mekkora részét kelljen befizetni a központi költségvetésbe. Mi a választás előtt is, és a választás után is mi 15%-ot mondunk, ami nagyjából az iparizési adóból levont szolidaritási hozzájárulás megfelezését eredményezné. De azt gondolom, hogy a parlamenti ciklus végére el lehet jutni egy teljesen új önkormányzati rendszerig, ami egy sokkal jobb együttműködés feltételez kormány és önkormányzatok között, és ami a legfontosabb, sokkal jobb közszolgáltatásokat biztosít a helyben lakó embereknek.
Biztos hallotta az előrehozott önkormányzati választásokról szóló feltételezést. Ad ennek bármilyen hitelt? Látná értelmét?
Hát értelmét nem látom. Azt látom, hogy ez nagyon súlyosan európai jogot sért. Tehát szerintem ez nem tudom, hogy ez kinek a fejében merült föl komolyan.
Lehet, hogy egy teszt.
Hát akkor szeretném mondani, az én tesztem nem megy át. Tehát ország, ami éppen azt akarja, részben a saját polgárainak tett ígéretét végrehajtandó, részben pedig az európai partnerség helyreállítása céljából is elköteleződik a jogállamiság erősítése mellett, egy ilyen súlyosan jogállamiságot sértő dolgot nem tehet.
Tisza párt fővárosi képviseletével hogy fognak tudni együtt dolgozni?
Hát remélem, hogy ez a viszony javulni fog. Én most minden fővárosi közgyűlési frakcióval leülök tárgyalni, még a Tisza párttal ez még nem jött létre ez a találkozó, de más frakciókkal is még egyeztetjük az időpontot. Én szeretném, hogyha a júniusi közgyűlésen már tudnánk ledolgozni abból az adósságból, ami felgyűlem lett itt bizonyos személyi döntésekben. Ugye a fővárosnak nincsen főpolgármester helyettese, nincsenek felgyűlőbizottságai, tehát van egy csomó kérdés, amelyeket újra kéne gondolni. Én a legnagyobb nyitottsággal, minden frakcióval szeretnék erről beszélni, hogy tudjam azt, hogy milyen javaslatot tehetek ezeknek a problémáknak a megoldására.
BKK, BKV ideértendő, tehát ott is
minden az asztalon
minden van. Az asztalon van. Személyi javaslatok ilyenkor már vannak, vagy összevárja, amíg a frakciók mondanak valakit, és akkor által van egy átfedés, egy közös halmaz.
Hogy ezt szeretném fölmérni, hogy van-e, igen. De még előtte vagyunk ezeknek a beszélgetéseknek, de az biztos, hogy a 2026-os parlamenti választásra való készülés jegyében egy csomó döntést elnapolt az élet. Olyan politikai dinamikák voltak, amik nem segítették ezt a folyamatot. Én remélem, hogy egy új korszakba tudunk lépni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor arról beszélnek, hogy jönnek az európai uniós források, az azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű meló lesz. Tehát én igazából ahhoz nyújtok partnerséget, vagy szeretnék partnerséget kialakítani közgyűlési frakciókkal, hogy mind az elvégzendő munkából, mind pedig az elvégzett munkából járó politikai sikerből, hogy is mondjam, mindenki kivesse a részét.
Vitézi Dávid közlekedési miniszter azt mondta talán tegnap, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégia soha senki nem vonta vissza, az érvényben van, vagyis az alapján lehet dolgozni tovább. Az egy nagy dokumentum, le van írva, hogy mi szép és jó fog működni.
Abszolút, ugye ezt a stratégiát még a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amikor még ülésezett, megvitatta, és a főváros abszolút támogatta ezt a stratégiát, ennek a végrehajtását. Ez egyébként illeszkedik a főváros által elfogadott összes stratégiai dokumentumnak a filozófiájába, illeszkedik a fővárosi településterv elképzeléseibe, a fővárosi mobilitási tervbe, tehát ez egy teljes, ez egy olyan stratégia, ami teljes szinkronban van a főváros vonatkozó stratégiáival, szóval ennek a végrehajtása azt gondolom, hogy Budapestnek is az érdeke, ahogy egyébként az egész országnak, mert azért alapvetően a budapesti közösségi közlekedés fő kihívásai azok valójában a város határon kívül keletkeznek, miközben a társadalmi meg ökológiai problémák a városon belül csapódnak le. Tehát Budapestnek elementáris érdeke, hogy az a magas színvonalú közösségi közlekedési rendszer, ami a városon belül van, az a város határán ne érjen véget, hanem az egész agglomerációt kiszolgálja. Ezáltal tudjuk csökkenteni az autóforgalmat, ezáltal tudjuk felhasználni mondjuk azokat a felgyújtott vasúti területeket, ahol lehet a városon belül új városrészeket kialakítani, mint például amilyen a Rákos rendező, de ugye más ilyen vasúti területek is vannak. Tehát ez a stratégia, ez egy nagyon jó szakmai anyag, és a politika lekanyarodott erről az útról, de most remélem, hogy visszakanyarodik hozzá.
De ha most visszakanyarodik a politika az agglomerációs vasúti stratégiához, akkor ezt fogják valamilyen módon frissíteni, hogy aki különösen érdeklődik, ez fölnyitja, és meg tudja mondani, hogy 2029-ben hol mi fog történni?
Hát nyilván ugye ez egy nagyon fontos, hogy ez egy stratégia, amely bizonyos céltátumokat ugyan tartalmazott, de hát nyilván elment az idő. Ugye az egy óriási, hogy mi is mondom, ilyen gólmentés volt, vagy nem is tudom, valami sportos hasonlatot akartam mondani, hogy egy ilyen konstrukció, sajátos konstrukció keretében, de mégiscsak sikerült megmenteni a helyreállítási alappénzeit. Ugye nagyon fontos, hogy az Európai Uniós forrásokról, amikor beszélünk, akkor tulajdonképpen Magyarországon már mindenki leírta, hogy azokat a forrásokat is meg lehessen menteni, amelyeket a COVID-járvány után az Európai Unió minden tagállamban a COVID-válság okozta gazdasági recesszióba való kilábalás okán adott a tagállamoknak, és tulajdonképpen ezt a pénzt jelentős mértékben egyébként pont a hépfelújításokra sikerült a magyar kormánynak elhoznia. Tehát szerintem ez egy óriási erőrelépés. Nyilván olyan szempontból frissíteni kell, ha nem is a stratégiát, de a gondolatokat, hogy mikor reális. De még egyszer mondom, Budapestnek elementáris érdeke, hogy a magyar állam nagyon sok forrást használjon föl Budapesten kívül az elővárosi közlekedés javítására, mert a város legnagyobb gazdasági, társadalmi, ökológiai kihívása az az átmenő forgalom, amit egyébként nem a budapesti autósok, hanem az agglomeráció beérkező autósok okoznak. Nyilván Budapest a nemzet fővárosa, tehát hogy természetes az, hogy ki kell szolgálnunk nagyon sok mindenki más is, aki nem a városban él, vagy legalábbis nem a városban alszik, hanem olyan lakóvezetekben, amelyek a városon kívül vannak, és napi ingázást eredményeznek. És persze van dolgunk azzal, hogy csökkentsük az ilyen típusú mobilitási igényt úgy általában, de ha már kell közlekedni, akkor már vasúton kelljen. Ez Budapestnek elementáris érdeke.
Azt látja már most 2025. június elején, egy hónappal a kormányváltás után, hogyha minden flottul megy, bejönnek az uniós források, sikerül megegyezni a kormánnyal az önkormányzati rendszer finanszírozásáról, akkor a budapesti városlakók ebből az új helyzetből először, másodszor, harmadszor mit fognak érzékelni? Jobb lesz az aszfalt? Jobb, hamarabb fog jönni, lesz vonat? Ilyeneket? Lesz zöldtető? Szivacsváros? Tehát mik lesznek ezek a rendszer? Hogy fog fölépülni?
Igen. Nyilván bizonyos fejlesztésekhez, akár a hévfelújításhoz, vagy az elővárosi közlekedés javításához kell idő a pénz mellett. A pénz már megvan, de idő is kell majd. Én azt remélem, hogy a fővárosiak nagyon sok felújítást fognak tapasztalni, azzal a bosszúsággal, ami ezzel jár, de azt gondolom, hogy sokkal jobb azon bosszankodni, hogy a város megújul, és beruházások vannak, amelyek adott esetben átmeneti kellemetlenségekkel járnak, de én nagyon remélem, hogy azokat a köztér megújítási programjainkat, amelyeket ebben a ciklusban szeretném megcsinálni, ezek felgyorsulnak az elkövetkező időszakban. Hogy mondjak néhány konkrétumot ezek közül, például a nagykörút teljes humanizálása van tervevéve, ennek a tervezése hamarosan az első stációt eléri, tehát ez egy 29-ig megvalósítható projekt. Lehet, hogy már jövőre elkezdjük azokat a közműveket kicserélni, vízcsöveket, amelyek kellenek a beruházáshoz. A teljes nagykörút kap egy új 21. századi, de a nagykörút 130 éves nagyságához méltó új arculatot. Ott vannak a rakpart megújításával kapcsolatos terveink, bérlakásépítések, és persze a város lakók számára a leghétköznapibb kérdésekhez nem lehet európai forrás felhasználni, tehát nekünk muszáj visszakapnunk az elveszett forrásaink egy részét, legalább egy részét, és remélhetőleg hát nem túl ambiciózusnak tűnik az a terv, de a főváros reál értékben vett finanszírozással remélem, hogy a 29-re eléri a 2019-es szintet, ahonnan én indultam, amikor átvettem a város vezetését, hogyha a főváros ma olyan forrásokkal bírna, mint Tarlós főpolgármester idején az utolsó évben, akkor higgye el, hogy nem lenne ennyi kátyú, és nem lenne ennyi eltört vízcső, és még sorolhatnám azokat a város alapinfrastruktúrát érintő problémákat, amiken dolgoznunk kell. Tehát az európai uniós források megoldanak sok közlekedési és zöld projektet, de nem oldják meg a város minden más problémáját. Tehát azt remélem, hogy például az a nagyon-nagyon síralmas állapot, ami van a fővárosi úthálózat állapotában, azokat tudjuk majd orvosolni. Ehhez nem az európai uniós források fognak minket hozzásegíteni, hanem egy jobb finanszírozás. De
például egy nagy körút kommunizálása az azt jelenti, hogy több ember fog benne sétálni és kevesebb autó. Mert akkor itt megint állni fog a bál, az autós üldözést fognak mondani.
Nem, igazából a nagykörút kapcsán nincsen a forgalmi rendet befolyásoló beavatkozás már.
Tehát ugyanannyi autó be fog férni.
Hát nézze, a Covid idején volt egy forgalomcsillapítás a nagykörúton, szerintem ez kiállt az idő próbáját, nem tervezünk további forgalomcsillapítást. Ez azonban kinyitotta az ajtót ahhoz, hogy a nagykörúton javuljon az életminőség, hogy elkezdtek az üres helységek gazdára találni, egész nagykörúton, ami tényleg egy ilyen bűzlő autópályává vált, elkezdett ettől a csökkentett forgalomtól magához térni, és ezt a folyamatot szeretnénk azzal tovább facilitálni, hogy minőségi burkolatokat csinálunk, vízátelőztő zöldtengelyt alakítunk ki, óvjuk azokat a fákat, amelyek most tulajdonképpen hát egy ilyen betonba zárót próbálnak túlélni. Nagyon-nagyon, amit csak lehet zöld felületben ki fogunk bővíteni, és azt gondolom, hogy egyszerűen a nagykörút visszakapja azt a vonzó karakterét, ami miatt létrejött annak idején. Nem tervezünk újabb forgalomcsillapítást ezen a területen. Lehet, hogy más területen igen, de a nagykörút kapcsán ezt a társadalmi vitát már egyszer kinyitottuk, és azt gondolom, hogy ma már van annak támogatottsága, hogy a nagykörúton a most meglévő forgalmi rendet tegyük biztonságosabbá. Ennek egy fontos része például, hogy a parkolósávot és a kerékpársávot megfordítjuk, tehát a kerékpársáv és a járda lesz a szerintúr közlekedésnek a fókuszában, és olyan vízáterőztő burkolatokat csinálunk, amelyek az esővizet oda vezetik a fák gyökereihez, és ezáltal a hősziget hatást tudjuk oldani, tehát egy sokkal, sokkal 21. századibb, zöldebb nagykörútunk lesz. Még egyszer, ez tulajdonképpen visszaadja azt a nagyszerűségét a körútnak, ami tulajdonképpen másfél évszázada jellemzi.
Csak hogy tovább piszkáljam bottal a darásfészket, a kerékpáros közlekedés fejlesztését azt a gépjármű közlekedés rovására képzelik el, már amennyiben nem tágul a város, vagy valami más elképzelés is van?
Az előző ciklusban voltak olyan beavatkozások, ahol újra osztottuk a forgalmi sávokat, például a nagykörúton, de az elkövetkező években inkább ezeknek a már kialakított egyensúlyoknak a megőrzésére törekszünk. Tehát lesznek fontos fejlesztések. Ugye ez fontos tudni, hogy a fővárosi költségvetés ugye borzasztó állapotban van, ezért szinte minden fejlesztést európai uniós forrásból csinálunk, és az Európai Unió nem ad akármire pénzt, mert joggal azt feltételezi, hogy mondjuk egy útpálya felújítását minden tagállamnak nemzeti forrásból kell megcsinálnia. Kifejezetten zöldítésre lehet forrásokat kapni, és lesznek nagyon komoly kerékpáros fejlesztések, de ezek egyikük sem jelenti a mostani forgalmi kapacitás újragondolását. Lehet, hogy ez valakinek rossz hír, vannak olyanok is, egyébként azt gondolom, hogy sokan vannak olyanok, akik azt a kritikát fogalmazzák meg, hogy nem elég bátor a városvezetés.
És sokan azt mondják, hogy elvetemültek persze, hogy egy Budapest fővárosnak átkerékpározhatónak kellene lennie, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy az ember kerékpárral közlekedjen, ne 8 személyes busszal.
Igen, én ezzel teljesen egyetértek, és tulajdonképpen az a Bringa Strada program, amit éppen ebben a bizonyos Európai Uniós nagy 300 milliárdos csomagba bealkuttunk, abból nagyon sok ilyen beruházás fog megvalósulni, az Üllői úton, illetve a Váci úton, tehát gyakorlatilag azok a hiányzó tengelyek, amelyek a külsőbb kerületek és a belváros összekötését szolgálják, ott az a leggyengébb láncszem a budapesti kerékpár hálózatban, azokat tudjuk majd fejleszteni európai uniós forrásból, illetve a közlekedési operatív programból pedig szintén azok kicsit már inkább ilyen turisztikai célú beruházások, tehát például budapesti belváros és a Budapest Balaton Bringaszrálának a városi szakaszának a megépítése, a Rákospatok menti kerékpárút fejlesztés, amely most idén az év bicikliútja lett, annak
van
a további...
Élet, van élet a vízben.
Abszolút. Tehát a Rákospatok szerintem egy csodálatos adottságú városi patok, amit úgy, hogy mondjam, úgy sikerült alul... Tehát nem figyeltünk erre a patakra kellően. A Rákos rendező projekt egyébként részben a patak által hozott vízre is épít egy mesterséges tóval. Egy szóval, mint százszat lesznek kerékpáros fejlesztések, mert az Európai Unió ezeket támogatja, de nagy forgalmi átrendezésre nem készülünk.
Rákos rendező projekt az tulajdonképpen hol tart most? Tehát most a nagy álmodás időszaka van, és utána meg kell keresni hozzá a pénzt, vagy mi lesz?
Egy nagyon fontos erőrelépés, ami történt a kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalásokon, mert szintén a már veszni látszó helyreállítási alap pénzeiből létrejön egy olyan ingatlan fejlesztési tőke alap, ami Rákos rendező fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú lehet. Ugye a fővárosi önkormányzat azért vette meg ezt a területet, élve az elővásárlás jogával, hogy az állam ne adhassa el egyébként áron alul egy olyan beruházáshoz, ami nem szolgálta a város érdekét. De ebben az új helyzetben, ami van a főváros és a kormány között, egy nagyon szoros partnerség kialakítását szeretném. Hát én azt gondolom, hogy a Rákos rendezői projekt sikerén nagy mértékben segíteni, hogyha az állam, tehát a kormány és a főváros egy közös projekttársaságot hozna létre, és közösen dolgoznánk azért, hogy ez a 21. századi beruházás megvalósuljon. Ez egyébként Nyugat-Európában a bevett forma, tehát ugye ez nagyon fontos látni, hogy ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztés az elmúlt 50 évnek.
De akkor nem az adófizetőknek kéne finanszírozni, hanem a projekt társaság tulajdonában lévő területet, aki ott épít, az finanszírozza meg mindennel együtt?
Egy kicsit annyiban árnyalnám, hogy vannak közérdekű beruházások, amelyekhez fel lehet használni vissza a nem térítendő európai uniós támogatásokat, és vannak olyan a beruházáshoz szükséges egyéb beruházások, ahol pedig visszatérítendő, de nem piaci kamatozású támogatásokból lehet előre adni. Ez azért nagyon fontos, mert minden olyan beruházás, ahol csökkentjük a beruházó profit elvárását, azt mind-mind közérdekű fejlesztésre tudjuk felhasználni. Tehát például az, hogy azt a vállalásunkat, hogy a lakások legalább 20%-a megfizethető bérlakás legyen, ezt nem tudjuk a befektető torkán lenyomni, csak akkor, ha mondjuk a főváros megépíti azokat a beruházásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a pestényeszeres szóval kijöjjön a matek. Tehát mindenképpen a beruházás nagyobbik része az magántőke bevonásából fog megvalósulni, szerintem ez így helyes, de ahhoz, hogy ez a város legzöldebb, egy pozitív energia többletű városrésze legyen, ahol minden negyedik, ötödik lakás legalább megfizethető bérlakás, ahhoz kell európai uniós forrás felhasználni, és egyébként ez egy teljesen bevett út, és az Európai Unió lakhatási politikája nagyon sok ilyen projektet támogat Európa szerte.
A megfizethető bérlakás az egyben élhető is, mert egyébként elképesztően rettenetes terveket lehet nézni bérlakásokra, olyan kicsikék.
Hát azok nem is bérlakások, tehát hogy az előző kormány szerintem egy teljesen téves lakáspolitikát vitt. Ez abból is látszik, hogy a tények nem igazolták ennek a sikerességét, és elkezdtek mindenféle felmentéssel beruházókat arra ösztökélni, hogy építsenek lakásokat, többek között olyanokat is, amelyek valóban, hát ahogy mondjam, az emberi életre szerintem kevésbé alkalmasak. Viszont ez a nagy építkezési volumen gyakorlatilag annyira felvitte a budapesti ingatlan árakat, hogy tulajdonképpen az a közpénz, amit például 3%-os hitel támogatása a kormány a közös pénzünkből beforgatott, az tulajdonképpen elvitte az ingatlan ár növekedés. A Rákos rendező kapcsán az az alapvető célkitűzésünk, hogy egy sokkal egészségesebb lakásportfólió legyen, tehát legyenek benne nagy családok által lakható 100 négyzetméteres lakások, meg kisebb garzonok is, tehát a piaci logika által generált 35-40 négyzetméteres új lakások épülnek átlagosan Budapesten. Ennél egy sokkal nagyobb 50-60 négyzetméterre kalibráljuk tulajdonképpen azt a mestertervben a lakás szortimentet, ami szeretnénk itt, ha megvalósulna. Ami zajlik most, ugye van egy még a választási erőt kihirdetett győztes konzorcium, akivel tárgyalunk arról, hogy ők csinálják meg az úgynevezett mestertervet, amely tartalmazza a beruházás összes fontos szakmai részletét. Ez egy nagyon kiváló nemzetközi csapat, francia, magyar, szlovák irodák, tényleg nagyon komoly referenciákkal, és nagyon meggyőző az a mesterterv, amit leraktak az asztalra. És én azt gondolom, hogy ebben az új helyzetben, hogy a kormány abszolút támogatja a rákos rendezőt, a kormány stratégiába illeszkedő projekt a rákos rendező, és ráadásul a kormányon keresztül jönnek azok az EU-s pénzek, amelyeket fel lehet használni. Ezt a lehetőséget állítsuk a projekt szolgálatába, és én azt gondolom, hogy hamarosan lekerülnünk beszélgetni arról a konstrukcióról, hogy hogyan tudjuk még inkább összezárni a sorokat egy közös projekttársaság, szerintem erre a legjobb forma.
A Pesti alsó rakpart az előbb-utóbb végleg egy sétáló terület lesz közvetlen víz ember kapcsolattal? Vagy ilyen időszakos marad?
Ugye a Pesti alsó rakpart az egyik olyan terület, amit szeretném megújítani. Én azt gondolom, hogy például ha valaki elsétál a Cipőkig, ma is arra jártam, és hát ilyenkor mindig sérhatnékon van. Tehát, hogy milyen állapotban van a Pesti alsó rakpart, mondjuk a Lánchíd és a Cipők között, ahol egyiket rengeteg turista is van, de nyilván nem a turistáknak építjük a várost, hanem az itt lakóknak. Szóval az nagyon méltatlan. A lényeg az, hogy a nagyjából a Cipőkig ugye volt egy felújítás, ugye a parlament megújításával párhuzamosan, tehát a Cipőktől tulajdonképpen egészen a Szabadsághídig tervezzük a Pesti alsó rakpart megújítását. Itt különböző szakaszok és forgalmi rendek hangoztak el. Amihez van, ahol a tervezés előreadott állapotban van, ott a gépjármű forgalommal számoló terveink vannak. Más dolog, hogy egy sokkal humanizáltabb utat szeretnénk, sokkal több zöldel, sokkal több árnyékkal, jobb kerékpáros és gyalogos közlekedési lehetőséggel, de ezeken a szakaszokon, amelyek előadott állapotban vannak a tervezésben, ott számolunk gépjármű forgalommal. Volt egy vitánk a kormánnyal, mert mi azt a tervezést úgy akartuk továbbvinni, hogy a legfrekventáltabb része a Pesti alsó rakpartnak, a Lánchíd és az Erzsébet híd között a J-Henning rakpart, az legyen teljesen autómentes. Az előző kormány ezt nem támogatta, nyilván az új kormányon lekerülnünk arról, hogy ez hogyan valósuljon meg. És ugye itt van még egy másik nagyon fontos kérdés, a hajózás kérdése, ahol nagyon kaotikus viszonyok alakultak ki. Ez szerintem most már a hajózási vállalkozásoknak is rossz, a városlakóknak se jó. Itt is egy olyan együttműködésre kéne törekednünk, és törekszünk is a kormánnyal, hogy azt az anomáliát, hogy a meder tulajdonosa az állam, a part pedig a fővárosé, és tulajdonképpen egységesen kell fellépnünk agyotársaságokkal, ha nem is szemben, de hát, hogy mondjam, egységes szabályozással kéne kiállnunk. Itt is azt gondolom, hogy össze kéne húzni az állami és a fővárosi szempontokat. Egyszerűen azért, hogy tudjunk egy fenntarthatóbb, a városlakók számára a partot több helyen elérhető, de mégiscsak a hajózás szempontjait is figyelembe vevő új egyensúly kialakítani.
A városlakó azt szeretné, hogy a dízelgenerátor ne az ő ablaka alatt járjon 0-24-ben, amikor meleg van. A turistabuszok, amik a társaság tulajdonai, ne ott járassák a motorjukat egész nap. Képviselhet egy főváros mást, mint ezt?
Nem,
és akkor,
nem.
És akkor jönnek az étterem tulajdonosok, akik meg azt szeretnék, hogy nekik rövid úton jusson el a vendég. Az is fővárosi lakos.
Biztosan mindenhol, és Budapesten is vannak, és a jövőben is lesznek konfliktusok a turizmus és a helyben lakók szempontjai között. De nagyon érdekes, amit mondott, mert az összes példára el tudnám mondani, hogy hogyan lehetne csökkenteni ezeket a konfliktusokat. Leginkább például azzal, hogyha hosszú távú közterület használati lehetőséget tudunk adni a hajózási társaságoknak, akkor be tudnak ruházni. És akkor például nem kell dízelgenerátor, mert kiépítik az áramkapcsolatot. Vagy hogyha tudunk építeni egy nagy hajózási kikötőt, például a Bálna szerintem egy kiváló hely lehet erre, ahol ki tudjuk építeni azt az infrastruktúrát, hogy a hajó kiköt és fel lehet szállni a buszra, és el lehet érni a város bizonyos pontjait, akkor tudjuk mérsékelni ezeket a konfliktusokat. Mindenhol van konfliktus a turizmus és a helyben lakók szempontjai között, de a főváros egyébként éppen egy fővárosi új turisztikai stratégián dolgozik, amely stratégiának az a lényege, hogy a turizmust nem úgy fogadjuk föl, hogy turisták vannak és helyben lakók, hanem úgy fogjuk föl, hogy városhasználók vannak. Vannak látogatók, akik néhány napig vagy néhány hétig használják a város, és vannak, akik itt élnek, és az ő közös szempontjaikat kell érvényesíteni. És minden olyan turisztikai beruházás, amely az helyben lakók életminőségének a romlását eredményezi, az nem kívánatos. És minden, ami viszont hozzájárul ahhoz, hogy hogy adóbevételt hozzon a városnak, hogy a köztörenet megújítását biztosítsa, ami hozzájárul ahhoz, hogy helyi vállalkozások még több embernek tudjanak munkát adni, és még több szolgáltatást a helyben lakóknak is, az viszont jöhet. Még egyszer mondom, ez egy olyan ideális helyzetet vizionáló stratégia, ami 100%-osan nem tud érvényesülni, de most nagyon messze vagyunk ettől. Tehát az a konfliktus, ami belső Erzsébet városban van, az helyben megoldhatatlan. Mert nem tudjuk, nem fogjuk kirakni, nem fogjuk bezárni a repülőteret, hogy ne jöjjön még turista Budapestre, de ha nem tudjuk például a turizmust sokkal jobban széthúzni a városban, akkor csak a város bizonyos pontjain fog megjelenni, és ott elviselhetetlen tömeget fog eredményezni. Tehát ehhez is azonban partnerség, ez a beszélgetésnek a motója úgy látszik. Azt szeretném, hogyha a TISZA programjában szereplő regionális turizmus irányítás meg tudna valósulni. Tehát lenne Budapestnek egy állam, főváros és szakmai partnerek által kialakított turizmus stratégiája, egy közös partnerségen alapuló döntéshozó szervezete, és a Budapesten megtermelt turizmusból megtermelt források egy részét, nem az egészét, de egy részét vissza tudnánk forgatni arra, hogy például kikölköket tudjunk építeni, hogy minőségi zöld területeket hozzunk létre, hogy nagyobb minőségben tudjunk városüzemeltetési feladatokat ellátni. Egyszerűen ma a turizmus egy olyan ágazat, ami rengeteg pénzt termel a központi kormánynak, és viszonylag sok pénzt termel a kerületeknek, és egy fillért nem termel a fővárosnak. Ez egy szerencsétlen helyzet, és hosszú távon ez nem fenntartható.
Három rövid kérdést próbálok a végébe susztarolni. Mikor kell végleg átállni az applikációs parkolásra Budapesten? Tényleg lesz-e általános 30-as sebességkorlátozás? És hogy a Trafipax programot azt kiterjesztik-e?
Július 1-től indul az új parkolási rezsim Budapesten. Ez fog okozni fennakadásokat, de azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Általános 30-as zónát Budapesten nem tervezünk. Én azt gondolom, hogy egy arányos és méltányos forgalomcsillapítás az a jövő. Tehát vannak olyan útszakaszok, ahol azt gondolom, hogy indokolt lehet a csillapítás, de ezeket nagyon tudatosan és nagyon itt viszont tényleg finom hangolás szót szeretnék mondani. Mi volt a harmadik kérdés?
Trafipax program.
Trafipax programot mi nagyon szívesen bővítjük. Ehhez alapvetően arra van szükség, hogy az informatikai gerinchálózat bővüljön. Ott, ahol működnek a főváros által kirakott mérőállomások, ezek nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen a sebességtúllépés. És minden nyugat-európai városban egyébként, akár Bécs példáját is vészük, 3-4-szer annyi kamera van, mint nálunk. Nem büntetni szeretnénk, hanem egyszerűen annak a célnak, közérdeknek szeretnénk érvényt szerezni, hogy a sebességhatárok azok nem véletlenül úgy vannak meghúzva, vagy meg vannak húzva. Ha okosan vannak meghúzva, akkor lehet közlekedni is, és tudjuk óvni és védeni a kiszolgáltatottabb közlekedőket, gyalogosokat, akik bár nagyon sokat javultak a statisztikák, de azért minden második héten meghal egy budapesti, jellemzően egyébként gyorshajtás miatt.
Ide Ausztriában zónázó kamerák is vannak, átlagsebességet számolnak, nem lehet kikerülni, gyűlölik az autósok, le is lassítanak, amikor Ausztriában vannak. Ezen dolgoznak, gondolkodnak rajta, vagy nem egy fővárosi hatáskör?
Abban az értelemben nem fővárosi hatáskör, hogy ezt a mérési módszert a jogszabályok nem teszik lehetővé, de azok a korszerű kamerák, amelyekkel a főváros rendelkezik, azok képesek erre, vagy képessé tehetők erre. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy olyan eszköz, amit meg kell majd fontolnunk, és itt is a partnerséget tudom csak hangsúlyozni, mert mi nagyon szívesen fordítunk arra fővárosi közpénzt, hogy érvényt szerezzünk a sebességhatároknak, de jelenleg a központi költségvetésnél landul minden forint, amit a bírságok révén fizetnek az emberek, sok-sok milliárd forint. És én nagyon remélem, hogy olyan kameráink lesznek, ami után 0 forintot kell majd beszednünk, mert mindenki betartja a sebességhatárokat, de jelenleg nem ez a helyzet, és ez a pénz sem a BRFK-nál, sem a fővárosnál van, hanem ott van a központi költségvetés mély bugyraiban. Talán ezt is érdemes újra gondolni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Várkonyi Gyula szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.